Mai reggel két ige szakaszt szeretnék felolvasni. Egyik a Filippi levélből a harmadik rész 12-től 14. versig, és a másik pedig a 2. Timóteus 4. rész 6-tól 8-ig. Kérem, aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Filippi 3. rész 12-től 14. részig. Nem mintha már elértem volna mindazt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. És másik. Pál ezt mondja, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napom, de nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.
Az előbb a Gábor felolvasott két ige szakaszt, igazából Pálról szól, arról, hogy Pál egyszer eldöntötte azt, hogy előre fog nézni, és úgy fogja megharcolni a harcot, a másik rész pedig az volt, amikor Pál maga mondja, hogy a harcot megharcolta, és az élete végére jutott, és úgy gondolja, hogy elvégezte mindazt, amit Isten rábízott. Hogy az apostolok cselekedeteit olvastam egyszer, nagyon sok dolgot láthattam Pál életéből, részleteket, hogy mit csinált Pál, hogyan utazott, mik is történtek vele, és beleestem abba a hibába, hogy igazából csak Pálra koncentráltam, és Pálra figyeltem, hogy Pál ezt tette, Pál azt tette, Pál nem azt tette, és aztán hirtelen észrevettem, hogy Pál nem egyedül volt ez alatt az időszak alatt, hanem más emberekkel együtt. És visszamentem az apostolok cselekedeteihez, és elkezdtem mindazokat az embereket megnézni, akik Pállal együtt voltak, akik segítették Pált a szolgálatában. Ha Pálra nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy Istennek nagyszerű szolgája volt, és gyülekezeteket látogatott, alapított, tanított, tanítványozott embereket, gyógyított, nagyszerű szolgálata volt. És volt már olyan, amikor elgondolkodtam, hogy hú, milyen jó lenne olyan embernek lenni, mint Pál, nagyszerű szolgálatom lenne. Aztán mindig rádöbbenek, hogy jó, de azokat a szenvedéseket, azokat a nehézségeket is vállalnám, amit Pál vállalt. És akkor egy kicsit úgy visszalépek. De igazából ma nem Pálról szeretnék beszélni, hanem azokról az emberekről, akik segítették Pált abban a munkában, amit ő tett. Azokról a kicsi, ismeretlen, névtelen emberekről szeretnék szólni egy pár szót, akik segítettek Pálnak, hogy ezt a szolgálatot úgy elvégezhesse, ahogy elvégezte. És pont azért szeretnék erről beszélni, mert sokszor én magam úgy érzem, hogy egy kicsi, ismeretlen, névtelen ember vagyok, és nagy bátorítás volt a számomra. És úgy gondolom, hogy nem egyedül vagyok ezzel az érzéssel. Amikor arra gondolunk, hogy jó, hát én ezt megtettem, de senki nem látta. Isten látta. És Isten használ kicsi, névtelen, ismeretlen embereket a Bibliában jobban, mint gondolnánk. Nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedetei 9. részénél. Apcsel 9. És a 10. verstől fogom olvasni ezt a történetet. Pál utazik Damaszkuszban, mert üldözi a keresztényeket, azt gondolja, hogy ez az a dolga, hogy ezek a keresztényeket megállítsa, hiszen ezek borzasztó, amit művelnek, és Isten megállítja. És aztán azt olvassuk 10. verstől, volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt, ime itt vagyok, Uram. Az Úr így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tárcusznak neveznek. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba. Rátette a kezét, és ezt mondta. Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna el a szeméről, újra látott. Azután felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután erőre kapott, evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványukkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Nem tudom, hányan hallottunk már Anániásról, de itt elolvassuk azt a részt, amit elolvastuk azt a részt, amit amikor láthatjuk azt, hogy Isten hogyan munkálkodott. Saul egy olyan ember volt, akitől mindenki félt. A keresztények menekültek előle, mert tudták, hogy kíméletlenül férfiakat, nőket, gyerekeket börtönbe vett, és ez szerint teljesen ellene van ennek az egész kereszténységnek. Saul meg volt győződve arról, hogy ő jót csinál, és Istennek tetsző dolgot csinál, de Isten megmutatta neki, hogy nem jó. És egyszer Isten szól Anániáshoz látomásban, hogy Anániás, kelj föl, és menj el a városba. És menj el ebbe az utcába, amit Egyenes utcának hívnak, és menj el ott abba a házba, ami Júdás háza. És csak hogy el tudom képzelni, hogy Anániás ott van, lepörög a fejében a város térkép, hogy igen, elmegyek piacon, átmegyek keresztbe, harmadik utca, az Egyenes utca, bemegyek oda, még jól is ismerem Júdást, és aztán azt mondja neki Isten, hogy és ott van Saul, és beszélned kell vele. És egyből megfőkör, hogy jó, hát Istenem, tudod ki ez a Saul? Tudod, hogy hova küldesz engem? Hát én nekem nagyszerű szolgálatom van itt ebben a városban, te meg akarsz engem öletni? És Isten mondja neki, hogy nem, te csak menj és csináld azt, amit én mondok neked. Hányszor vagyunk úgy, hogy érezzük azt, hogy Isten mond nekünk valamit. Isten szól hozzánk, nem látomásban, csak az ő szerint halk hangján, és indít bennünket valamerre. Indít minket talán arra, hogy valakinek bizonyságot tegyünk. Próbálok bizonyságot tenni, de nem mindig sikerül. És a jó múltkor vásárolni voltam az egyik nagy bevásárlóközpontban, és a pénztárnál, hogy néha beszélgetek a pénztárosokkal, és csak éreztem, hogy Gábor, itt a lehetőség, hogy bizonyságot tegyél. Na de uram, most vásárolok. És jó, Gábor, attól még lehet bizonyságot tenni ennek a hölgynek. Na jó, de neki most a kasszára, meg az árura kell figyelni, mi van, ha valamit rosszul üt be. Nem, Gábor, máskor is szoktál beszélgetni velük. Jó, de traktátus sincsen nálam. Csak traktátussal lehet beszélgetni, és így ment bennem a párbeszéd, és sajnos azt kell mondanom, hogy nem tettem bizonyságot, mert féltem. Pedig nem voltam halálos veszedelembe, nem tudtam arról a pénztárosról, hogy esetleg üldözni a keresztényeket. Itt van Anániás, aki tudja, hogy Isten valóban hívja, tudja, hogy egy veszélyes emberhez küldi, és mégis elmegy. És azt látjuk később, hogy elmegy, beszél Saullal, és igazából ő az az ember, akiről nagyon-nagyon pici dolgot tudunk. De azt tudjuk, hogy részese volt Pál életének, részese volt Pál szolgálatának. És nem csak az, hogy részese, hanem ő volt az első ember, aki Pál megtérése után foglalkozott Pállal. Aki elindította az új élet útján, aki beszélgetett vele, aki elmagyarázta neki azokat a dolgokat, amiket Pál eddig teljesen máshogy látott. Adja Isten, hogy mi is ilyen emberek tudjunk lenni. Hogy részesek tudjunk lenni mások életében, és elindítani őket az új úton. Nem tudjuk, hogy Isten milyen emberekhez vezet bennünket, de legyünk készek arra, hogy bátran merjünk szólni Istenről. Ha tovább lapozunk ebben a könyvben, akkor Pálnak más munkatársairól is láthatunk leírást. A 15. rész 40. versében azt olvassuk, hogy Pál pedig Szilászt választott a társul, és miután az Úr kegyelmében ajánlották ők a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát, Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Túl sok mindent nem tudunk meg ebből a két versből, túl sok részletet, de hogyha kicsit jobban megnézzük, akkor láthatjuk, hogy Szilász mennyire komoly utitársa volt Pálnak. Együtt szolgált Pállal, azt olvassuk a 41. versben, hogy bejárta Szíriát és Cilíciát, erősítette a gyülekezeteket. Sokszor beleesek abba a hibába, hogy elképzelem, hogy hát igen, Pál beült az autójába, elindult, megállt a gyülekezetnél, délután elment a másik alkalomra, és olyan kényelmesen zajlott minden. De hogyha megnézzük igazából Pálnak az életét, akkor nem erről szólt. Nem volt légkondis BMW-je, nem volt semmilyen autója, hiszen abban az időszakban még azt se tudták, hogy mi az, hogy autó. Heteket, hónapokat kellett utaznia, akár hajón, vagy gyalog, és átmenni sok-sok próbán és nehézségen azért, hogy eljusson újabb és újabb gyülekezetekhez, és bátorítsa őket. És szüksége volt munkatársakra. Szüksége volt olyan emberekre, akik mellette voltak, akik bátorították, akik lelket öntöttek bele, amikor elkeseredett. Nem olvasunk túl sok dolgot arról, hogy Pál elkeseredett volna, de biztos, hogy voltak nehéz napjai. Azt olvassuk a 2. Korintusban, amikor Pál leírja, nem úgy, mintha önmagáról beszélne, de leírja a szenvedéseit, hogy hajótől is szenvedtem egy párszor, meg éjjel-nappal a tengeren hánykódtam, meg akartak ölni, meg megbotoztak, meg megköveztek, meg veszedelemben voltam. Ott voltak mellette emberek, akik bátorították őt. És Szilász az egyik volt, aki vele volt. Vele volt jóban, rosszban. Amikor Pált börtönbe vetették, akkor ott volt vele. Ott énekelt vele, ott imádkozott vele, és mellette állt társként. Mennyire vagyok kész, mennyire vagyunk készek arra, hogy így álljunk a testvéreink mellett. Talán ismeretlenül, talán fel sem ismertként, de tudhatjuk azt, hogy Isten elismeri a szolgálatunkat. Elismerte Szilász szolgálatát. Nem tudom, hányszor kellett szenvedéseken átmennünk azért, mert keresztények vagyunk. Hogy hányszor gyaláztak meg. Hányszor nevettek ki. Talán a középiskolában előfordult, vagy a munkahelyen velem is, hogy kinevettek, hogy én keresztény vagyok. De nem ismertem olyan bátran kiállni, hogy én elmondjam, hogy igen, én keresztény vagyok. És én ebben a gyülekezetben járok, vagy abban a gyülekezetben járok, hogy Isten gyermeke vagyok. Hadd legyen bátorítás Szilász nagyszerű példája előttünk, hogy nem törődve a nehézségekkel, a fájdalmakkal, a megaláztatásokkal, ott volt hűségesen Pál mellett. És talán nem ő volt a rivalda fényben, de tudta, hogy Isten valamit rábízott, és Isten tőle fogja számon kérni. Kicsit tovább megyünk, a 19. részben olvasunk egy másik emberről. 22. vers. Elküldött Macedóniába kettőt azok közül, akik neki szolgáltak, Timóteust és Erasztust, ő pedig egy ideig Ázsiában maradt. Hányszor, de hányszor átsiklottam e fölött az igevers fölött? Ó, igen, két embert elküldött valahova. De ő ott maradt Ázsiában, és akkor tudom, hogy Pál mit csinált. Ez az ember Timóteussal együtt utazott. És az előbb említettem, hogy akkor még nem volt légkondicionált Mercedes, vagy éppen repülőgép, amivel utazhattak volna, hanem ennek az embernek el kellett mennie Macedóniába, és ott szolgálni. Ismeretlen ember. Nem tudjuk, hogy hány gyülekezetet alapított, vagy hány testvért bátorított, de azt tudjuk, hogy Isten valamit rábízott, és kész volt megtenni. Segítette Pált abban, hogy hatékony legyen a szolgálata. Segítette abban, hogy végezte azt, amit Isten rábízott. Ismeretlen ember, aki kis dolgot tett, de abban a kis dologban nagyon hűséges volt. És olyan ismeretlen ember, akit Isten elismerte a szolgálatát. Szeretem az idézeteket, és a falu újságra az irodámban ki van téve egy pár, és az egyik így szól, kis dolog az kis dolog, de kis dologban hűségesnek lenni az nagy dolog. Hadd bátorítsam a gyülekezetet arra, és hadd bátorítsak mindenkit, magamat is arra, hogy kis dolgokat, amikor csinálnunk kell, legyünk hűségesek, mert az nagy dolog. Mert Isten azt várja el tőlünk, amit ránk bízott. Nem mindenkire bízta azt, hogy utazzon úgy, mint az énekcsoport tagja. Nem mindenkire bízott olyan dolgokat, hogy vasárnap iskolában tanítson, vagy gyülekezete alkalmat vezessen. Lehet, hogy valakire csak az bízta, hogy összesöprögessen a gyülekezetbe és megigazítsa a székeket. Akárhányszor jöttünk ide, és tényleg nem az első alkalom, hogy itt lehetek, most már Isten tiszteleten is a második alkalom, hogy itt lehetek, de voltunk itt igen segítőkkel, tanácsadókkal, szombati napokon, vagy voltam itt ifjúsági órán, és mindig azt láttam, hogy tisztaság van, és szépen állnak a székek, és nem fonnyadtak le a virágok, és minden a helyén van, a művirágok még inkább nem fonnyadtak le. Nagyon-nagyon jó látni azt, hogy Isten hűséges szolgái itt is végzik a munkájukat, és más helyeken is. Mert Isten ránk bíz kis dolgokat, de azt várja el tőlünk, hogy hűségesek legyünk. Legyen Arasztos példája is, nagy bátorítása számunkra, hogy amikor Isten valamit ránk bíz, akkor tegyük azt. Aztán következő részben, a 20. részben olvasunk egy pár másik emberről. Negyedik verset olvasom. Elkísérte őt a bérei Szopatér, Pirrosz fia, a tesszalonikaiak közül pedig Arisztarkusz és Szekundusz, a derbéi Gájusz és Timóteus, valamint az ázsiai Tükikosz és Trofimosz. Ezek előre mentek és Troászban vártak ránk. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napja után elhajóztunk Filippiből, és 5 nap múlva érkeztünk hozzájuk Troászba, ahol 7 napot töltöttük. Hányan ismerjük ezeket az embereket? Én nem. És ezek is olyan nevek, amik, meg valamelyiket nehéz is kiolvasni, gyakorolnom kellett egy kicsit, hogy jól ki tudjam olvasni. És csak úgy elgondolkodtam, ezek az emberek utaztak együtt Pállal. Hajóúton, melegben, porban gyalogoltak. Nem tudom, kik voltak ők. Lehet, hogy ők voltak az énekcsoport. Képzeljük, hogy Gájusz az erősítővel hátul babrá, Szekundusz meg méri az időt, hogy na, Pál, még van 10 percet, mert tudod, csak 17 percet adtak ma a prédikációra. Nem tudom, de Pálnak a munkatársai voltak, és örömmel végezték azt a szolgálatot, amit Isten rájuk bízott. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy valamit Isten ránk bízott, de senki nem ismeri el, senki nem látja az eredményét annak a munkának, senki nem mondta azt, hogy köszönöm. Hadd bátorítsam arra a testvéreket, hogy Isten azt fogja mondani, hogy köszönöm. És ezek az emberek, akik ismeretlenek voltak sokunk előtt, vagy sokak előtt, ők Isten által elismertek, mert elvégezték azt a szolgálatot, amit Isten rájuk bízott. Ne keseredjünk el, amikor nem veszik észre. Tegyük lelkesen azt a munkát, amit teszünk. Továbbáson a bibliaiskolá mellett működik egy bibliaklub is, és az egyik diákunk felelős volt éppen az egyik alkalom azzal, hogy egy kis frissítőt készítsen elő. És annyira szívet melengető volt hallani azt, ahogy lelkesen, komolyan vette a szolgálatát. És tényleg teljes szívvel, lélekkel azon volt, hogy legyen frissítő és sütemény, és jól érezzék magukat a fiatalok. Nem tudom, ki volt az, aki előkészítette itt a bejáratnál szintén a teát meg a süteményt, de valaki megtette azt. És csak nagyon jó volt látni, hogy emberek vannak, akik komolyan veszik azt a szolgálatot, amit Isten rájuk bízott. A bizonyságtételük nagyszerű volt. Pál, amikor ír a filippi gyülekezetnek, akkor megköszöni annak a gyülekezetnek az anyagi segítségét. Nem tudjuk, azt se tudjuk, hogy kik voltak azok az emberek. Ismeretlen emberek előttünk, talán sokan nem is találkoztak Pállal, nem is tudták, hogy ki az, de azt mondták, hogy készek vagyunk anyagilag segíteni neked, Pál, készek vagyunk támogatni a szolgálatodat, hogy neked ne kelljen dolgoznod, hanem tud teljes időben, teljes odaszántsággal végezni ezt a szolgálatodat. Nagyszerű bátorítás volt az. És itt szeretném azt a pillanatot megragadni, amikor én is megköszönöm a gyülekezetnek azt, hogy mellénk álltak így is, imádsággal is, és anyagi támogatással is. Nagyon-nagyon nagy bátorítás. Lehet, hogy Isten nem hív mindenkit teljes idős misszióba, vagy éppen nem úgy, hogy egy missziónál szolgáljon, hanem úgy, hogy a munkahelyén tegyen bizonyságot embereknek, vagy az utcán, vagy bármi. De nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a testvérek azt mondták, hogy igen, készek mellénk állni. És köszönjük szépen. Készek vagyunk sok-sok kis dologban hűségesek lenni? Kicsi dolgokban, amik talán senki észre nem vesz? Egyszer, egy télen, télnek a legkeményebb szakaszán, egy kis hegyi faluban elég komoly esemény történt, amit az emberek nem tudtak előre, hogy mennyire komoly esemény lesz. Készültek a délutáni Isten tiszteletre, de elkezdett esni a hó, aztán még komolyabbra fordult a vihar, és hát nehéz volt közlekedni a faluban. De az esti alkalmat tudták, hogy meg kell tartani, és hát az idős bácsi, aki ennek a kis kápolnának a felelőse volt, az oda ment 6 óra előtt, és kinyitotta az ajtót. És aztán várt, hogy kik fognak jönni az esti istentiszteletre. És nem jött senki. Aztán eltelt 5 perc, megjött egy idős bácsi, és csak beszélgettek arról, hogy milyen nagy a vihar. Nem is remélik, hogy túl sokan el fognak jönni az istentiszteletre. Sőt, hogy a lelkipásztor át tud-e jönni a szomszéd faluból. Nincs remény. Aztán lefutott egy kisfiú, és ő is csak leült, és vártak. És már elmúlt 6 óra 10, 6 óra 15, és azt gondolták, hogy jó, hát lassan el kell kezdenünk az alkalmat, még ha csak ilyen kevesen vagyunk. Aztán betoppant egy idős néni, és hát énekeltek egyet. A népes gyülekezet. És aztán az idős gyülekezet vezető azt tudta, hogy ha lelkipásztor nem jön, akkor ő neki kell beszélni Isten igéből. És nem másról beszélt, mint Isten szeretetéről. És elmondta az evangéliumot, egyszerűen elmondta azt, hogy Isten mennyire szeret bennünket. És a végén megkérdezte a jelenlevőket, hogy van-e jelenlevők között valaki, aki még nem ismeri Jézus Krisztus, mint személyes megváltóját. És hát a kisfiú felállt, hogy ő még nem, de szeretné megismerni őt személyesen. És aztán az idős gyülekezet vezető imádkozott ezzel a kisfiúval, és egy új élet született. Nagy öröm volt a mennyben, mert egy kisfiú megtért. És az idős gyülekezet vezető testvér nem is tudta, hogy ki lesz abból a kicsi fiúból. Mert az a kisfiú nem más volt, mint Charles Hudson Spurgeon. Ő volt az a kisfiú, aki megtért azért, mert egy idős gyülekezet vezető hűséges volt Istenhez, és megosztotta az üzenetet. És aztán tudjuk, hogy később ki lett ebből a kisfiúból. Híres prédikátor, talán sokan olvastuk az Áhítatos könyvét, sokat hallottunk róla, és Isten felhasználta százak és ezrek, és sok-sok ember életében. Nem az idős gyülekezet vezető bácsi prédikált utána a nagy tömegeknek, de ő volt az, aki hűséges volt abban a dologban, hogy odaállt, amikor szükség volt rá. Isten ránk is ránk bíz dolgokat. Kis dolgokat, nagy dolgokat. Hadd legyen bátorítás ennek a pár embernek az élete abban, hogy hűségesek legyünk. Én hiszem, hogy ezek az emberek Pállal együtt el tudták mondani az életük végén azt, hogy Atyám, a futásomat bevégeztem, és amit rám bíztál, azt megtettem, és tudom, hogy amikor ott fogok megállni előtted a mennyben, akkor öröm lesz, mert meg fogsz jutalmazni. Bárcsak be tudnánk állni mindannyian ebbe a sorba, akár fiatalok, akár idősebbek, mindannyian, és végezni ezt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott. Legyen az pici, ismeretlen dolog, legyen az nagy dolog, végezzük úgy, hogy Istennek végezzük, és ne felejtsük, kis dolog az kis dolog, de kis dologban hűségesnek lenni az nagy dolog. Köszönöm. Szeretném megkérni most a csapat egy pár tagját, hogy gyertek és még énekeljetek nekünk. Utána pedig szeretnék egy kis beszámolót adni a munkánkról, amit ott végzünk tolmáson.